következő kártyám, és szerintem pénzügyi kulcs szó kereskedő cégeknek az a készlet. Erről körülbelül egy napig tudnék beszélni, de ezt most nem teszem meg, mert ez egy nem készletgazdálkodási tréning, hanem csak pénzügyi, de nagyon-nagyon oda kell figyelnünk a készletünkre. Ugye elhangzott már az LAB, szóval az eladott áru beszerzési értéke. Folyamatosan rajta kell legyen a szemünk, hogy mennyi áru jön be. Ugye értékesítünk, az áru megy ki, és van egy harmadik láb, mi ezt cégen belül három lábú széknek hívjuk, pont azért, hogy mindegyiken rajta legyen a szemünk, és ez a három lábú szék nehogy felboruljon, mert hogyha csak két láb stimmel, akkor az a szék, tehát két lábon eldől, ha nincs meg a harmadik láb, és ez a harmadik a szabad készletünknek az értéke, tehát amennyi készlet itt kint a raktárban van, és eladható. És hogy miért fontos ezt a három lábat együtt nézni, ezt mi együtt ábrázoljuk a grafikon is. Ennyi jön be, ennyi megy ki, ez a készletszintünk. Tesszük ezt beszállítónként, tesszük ezt termék kategóriánként, termékcsoportonként. Nekünk negyedévente van egy elég komoly beszerzési meetingünk, amikor egy fél napig tényleg azt nézzük, hogy hogy alakul a készletünk, ugyanis az évek során rájöttünk több olyan dologra, hogyha egyrészt, ha nem rakunk rá figyelmet, akkor bármi lehet, bárhova elszállhat, értem ez alatt túl magas a készlet, lehet nagyon rossz az összetétele, értem ez alatt, hogy marha sok a készletet, csak éppen nem tudod eladni, mert szar termékek vannak raktáron, tehát nem az, ami iránt a vevő érdeklődik, hanem olyannal van tele a raktár, ami már kiment a divatból, egy megszűnő termék, vagy egyszerűen olyan alacsony a fogyása, forgása, és mégis ezzel szemben állati sok van belőle, hogy gyakorlatilag egy holt tőkeként fekszik a raktáradba. Tehát rájöttünk arra, hogy nem csak a szint a fontos, hanem az összetétel is, és ez eddig nagyon jól hangzik, hogy fontos az összetétel, de még fontosabb az, hogy olyan dolgokat csináljál, és ezt folyamatosan tedd, hogy azt a készletet optimalizáld, hogy azt a készletet jobban forgóvá tegyed, azt a készletet pörgessed. Mi például saját magunknak állandóan forgási sebesség célszámokat tűztünk ki. Ugye elég sok a szezonális termékünk, tehát körülbelül a cikkszámainknak a fele, ami nyilván lelassítja a készletforgást, mert ha akarom, hanem Halloween egy évben csak egyszer van, tehát szeretném, ha hatszor lenne, de csak egyszer van, ugyanez a helyzet mondjuk a karácsonnyal vagy a szilveszterrel, a ballagás már egy fokkal jobb, mert van általános iskolai, középiskolai, tehát mi nagyon tudjuk, hogy milyen szezonokból áll össze a készletünk, az mekkora része az úgynevezett everyday termékek mellett, amit ugye egész évben el tudok adni, ilyen például a szülinap, névnap, az esküvői szezon is egy hosszú szezon, tehát abba se tud úgy beleragadni adni a készlet, mint mondjuk egy Halloween-ba, mert ha egy nem jó Halloween-t csinálunk, akkor mondjuk 20 milliót ott nézünk a raktárba, pont egy évig, a következő Halloween-ig, tehát nem tudtuk megforgatni. Nagyon nézzük a forgási sebességet, és ugye kimondtam azt, hogy célokat tűzünk ki. Nekünk például sok-sok évvel ezelőtt azt hiszem 2,5 volt a forgási sebesség a szezonális termékek miatt. Tehát nem tudom úgy forgatni az árut, mint mondjuk egy közért, tej, kenyér, az pörög minden nap. Viszont mondtuk, hogy azért ez nem egészséges, jó lenne a 6-nak a közelébe kerülni, tehát 6-szor megfordítani. Nyilván függ attól is, hogy melyik beszállító milyen gyorsan szállítja le a rendelésedet. Van, aki rettentően lassan a rendeléstől mondjuk 2 hónap telik el, de van olyan, akinél csak 2 hét telik el, és van olyan, akinél csak 2 nap, és már itt az áru. Nyilván van olyan beszállító, akitől nagyon sokat rendelünk, van, akitől csak keveset rendelünk, és hogyha minél gyorsabb a kedves beszállító, és minél többet rendelek tőle, annál nagyobb nyilván az esélyem az, hogy ez az egész sztori gyorsan forogjon, szóval kitűztük a 6-szoros forgási sebességet, és évek munkája során szépen lassan, lépésről lépésre, negyed évente mindig nézve, csekkolva jutottunk el oda, hogy 2-t, 3-2, 3-5, 3-8, 4-5, 4-5-nél már pezsgőt bontottunk, 5, és teljesültek azok a forgási sebesség célok, amiket kitűztünk magunknak. Ez együtt járt egy úgynevezett készlettisztítással is. Ezen is nekünk rendszeresen, folyamatosan rajta van a szemünk, és fél évente van az, hogy a kevésbé forgott termékeket egyszerűen kifuttatjuk. Nem rendelünk belőle többet, a vevők tudtára is hozzuk azt, hogy ebből több nem lesz, mert annyira lassú a forgás, hogy nem szeretnénk, ha tőkét kötne le, pénzt kötne le, a polcon foglalná a helyet, ugye nagyon gyakran a polc helyed is határt szab az árbevételednek, vagy a pénzforgásodnak az áruforgásból következően. Úgyhogy ezeket a döntéseket meghoztuk, folyamatosan figyeltünk, ellenőriztünk, tehát ugyanolyan készletgazdálkodási tervünk van, mint amilyen pénzügyi tervünk van, mert tudjuk azt, hogy a készlet egy kereskedő esetében mindent el tud kettinteni, és pillanatok alatt beszívja az évvégi eredményedet, profitodat, osztalékodat, minden megy. Hogyha túl magas, ha nem forog jól, vagy hogyha nem optimális az összetétele. Készlet kapcsán szeretnénk megemlíteni még egy, nem tudom, könyvelési fogalom, vagy mi az Isten ez, az a neve, hogy árfolyam veszteség, vagy árfolyam nyereség. Ez ugye azoknál érdekes, akik külföldről vásárolnak hozzánk hasonlóan, mert nem az van, hogy forintban veszem belföldön, és forintban adom el, hanem mondjuk euróért veszem, vagy USA dollárért, vagy angol fontért, és a napi MNB közép árfolyamon van lekönyvelve, hogy annak az árunak az értéke mennyi forint, és ami nem eredményre nem túl kedvező dolog megszokott történni, és történt már velünk is, amikor elszáll valamelyik árfolyam, hát az elmúlt években volt például az angol font brutálisan megerősödött, de hát a dollár is ugye euróhoz közelít, és azért volt, nem azt mondom, hogy a fele, de lényegesen kevesebb. Tehát ezek az árfolyamok nagyon tudnak változni, és a legtöbb esetben nem a forintnak kedvez a változás. És ilyenkor bizony a könyvelőnek azt az árfolyam nyereséget, veszteséget, azt le kell könyvelnie, és ha ez benne van a cégedben, és nem akarod, hogy úgymond kitett legyél az árfolyamnak, akkor szerintem két dolgot lehet csinálni, vagy mi két dolgot csinálunk. Az egyik, hogy vannak olyan cégek, el is mondom, a mi partnerünk az Accepta, akiknél kedvezőbb árfolyamon tudok gyakorlatilag devizát venni, és a banknál kedvezőbb árfolyamon tudom elutalni, és spórolok. Nyilván így is kitett vagyok, hogyha valamelyik deviza elszáll, de legalább beljebb vagyok azzal az összeggel is, amiért ők jobban váltanak és szolgáltatnak. A másik dolog pedig az, hogyha beraksz egy olyan lábat vagy üzletágat, ami árbevételt mondjuk euróban termeli meg, tehát hogyha mozog is a dolog, és nem kedvezően számodra, akkor is megjön az eurós árbevétel, mondjuk egy szomszédos, szlovák, osztrák valamilyen webshopból, és az euró számládra jön, és az euró számládról utalsz a külföldinek. Mi ezeket a dolgokat raktuk be, ami így a valamennyire kiegyensúlyozgatja ezeket a dolgokat, de volt már, hogy lepett meg a könyvelő évvégén egy-egy ilyen sorral, hogy mi mennyi volt árfolyam veszteségben. Ha emlékszel, a saját pénzügyi mutatómnál hangzott el az, hogy tartozik követel oldal, vagy vevőszállító lista, én tartozik követel egyenlegnek szoktam csak hívni, és ezt nézni és ennek az arányát figyelni szerintem nagyon fontos, nem csak akkor, ha te hozzám hasonlóan mondjuk kitűzöl egy ilyen célt, hogy van neked is mutatószámod, mérőszámod és teljesítménymutatód, és akkor havonta csekkolod azt, hogy jó irányba vagy, viszed a céget, hanem úgy általában fontos csekkolni. Emlékszem, hogy nagyon régen nem értettem, hogy a könyvelő minek dugdossa az orrom elé a TK listát, vagy tartozik követel listát, vagy vevőszállító listát. Hát azért azért dugdosta az orrom elé, hogy nézzem már meg, hogy kik tartoznak nekem, kik nem fizetnek időbe, kinek mióta van lejárt tartozása felém. Esetleg gondolkozzak már el azon, hogy azt a tartozást hogyan fogom behajtani, vagy avval a vevővel milyen minőségű kapcsolatot akarok kialakítani a jövőben. Emlékszem, hogy volt egy szerb vevőm, 2,5 millió buktunk rajta. Ugye vitte az árut, elején rendesen fizetett, aztán rendetlenül fizetett, aztán nem fizetett, és 2,5 millió ott maradt Szerbiában, és nem tudom hány év múlva muszáj voltunk leírni, nem is tudom, hogy ezt mi, hogyan lehet leírni, de a soha be nem folyt összeg volt. Egy szerencsém volt, hogy áfa nem volt rajta, mert nem magyar vevő volt, mert különben még az áfát is befizethettem volna az APEC-nak. És ugyanilyen fontos, szerintem a másik oldal is, hogy én, mivel tartozok a beszállítóimnak, a vállalkozóimnak, és hogy annak mi az egyenlege, legalább havonta ránézni a két egyenlegre, és ugye a vevőket is regulázni, hogyha rendetlenül fizetnek, és erre egy rendszert kialakítani, tehát ne az legyen, hogy Úristen, ez már nem fizetett 7 hónapja, pedig csak 15 napos átutalást adtunk neki, hanem legyen egy rendszer, amiben van építve a napi működésbe, egyrészt figyeli, a nagyon fekete övesek úgy csinálják, hogy már a lejárat napja előtt megy egy kedves e-mail, hogy drága vevő, ugye nem fizet, vagy ugye nem felejted el, hogy holnap fizetni fogsz nekünk ennyit és ennyit, mert ugye holnap jár le, akkor utána jön a még mindig kedves e-mail, mondjuk 2 nap múlva, figyuka, lehet, hogy elfelejtetted, 2 napja lejárt ez a számlád, ezeket ugye mind automatizálni lehet, de ha kicsi a cég, akkor legalább valaki figyeljen rá oda, és akkor utána jönnek az egyre keményebb hangvételű levelek, megvan a menete, hogy mikor, hogy. Én, vagy mi egyébként a direkt kommunikációt szeretjük, nem így a levél küldözgetést, egyszerűen felhívni őt, hogy na figyú, mi van. És akkor lehet, hogy azt mondja, figyú, szar van a palacsintában, ez meg ez történt, vagy mondjuk nyitottam egy új boltot, kicsit elkalkuláltam magamat, 5 milliónyi árut akartam belerakni, 7 ment bele, és most ez a 2 millió éppen hiányzik, és csúszok nálad, de rajta vagyok, és tudom azt, hogy a Valentin napi szezon itt van előttünk, tuti, hogy abból kitermelem, és neked kifizetem, és akkor én tudom, hogy ő egy korrekt partner, mert van párbeszéd, van fizetési szándék, van egy akár részletfizetési ütemterv, hogy ő hogyan fogja törleszteni az adósságát, vagy a nyitott számláját felém kiegyenlíteni. Nyilván jobb eset lenne az, hogyha ennek nem nekem kéne utána menni, hanem ő szólna előre, de az már egy nagyon magas fokú vevő-megrendelő kapcsolat. Viszont amit érdemes berakni szerintem egy stabil vállalkozás életébe, vagy egy stabilitásra, pénzügyi stabilitásra törekvő vállalkozó életébe, az a beszállítókkal való hasonló jellegű kapcsolat, főleg, hogyha stratégiai beszállítók vannak, akik fontosak, akik a 10%-nál nagyobb hatással vannak ugye a bevételünkre, de velük való párbeszédre, akár fizetési nehézségként, ahogy arra utaltam, hogy nekem is volt olyan időszak az életemben, amikor szólnom kellett, nem fog menni, de mindig szóltam, és innen el lehet jutni odáig, hogy már szó nélkül 2 nappal előtte utalunk, küldjük nekik a bankbizonylatot, ők rettentően boldogok, és amikor mondjuk kimegyek Angliába egy beszállító meglátogatására, akkor csak úgy fogadnak, hogy model customer, tehát a minta vevő, mert jó együttműködni, és ezt a jó együttműködést akarom, illetve akarjuk, illetve tesszük, alakítjuk ki mind a két irányba, a vevőszállítóink irányába is. Szóval ez a vevőszállító kártyám, és ugye említettem, hogy nézd az egyenlegét, legalább ennek az egyenlegét, és érdemes olyan célokat kitűzni, hogy a trend az mindig felfelé menjen, és mellette még egy olyat kitűzni, hogy ne legyenek lejárt számlák, ne legyenek lejárt számlák felét se, és neked se legyenek lejárt számláid a szállítók felé, és akkor ez egy nagyon stabil állapot. Cashflow a következő kártyám. Nem fogok róla sokat beszélni, de ennek ellenére egy nagyon-nagyon életbevágóan fontos egy cég életébe, hogy likvid legyen, hogy folyamatosan likvid legyen, mindig legyen pénze kifizetni a számláit, és ehhez ugye azt kell, amit az előző kártyánál mondtam, hogy a követeléseit is időben behajtsa, tehát jó legyen a kedves vevőinek is a fizetési morálja, és akkor igazából nem lesz gond, de egy cégépítés során azért sok minden más is viszi a pénzt, ami vihet minket cashflow problémákba, akár készletet kell finanszíroznunk, akár egy nagyobb beruházás kell. Tehát én azt mondom, hogy a növekvő vállalkozásoknak a pénzügyi tervük mellé árbevétel költség eredmény, mit akarok. Jó, hogy csinálnak egy cash flow tervet is, az, hogy az a pénz hogy áramlik, mikor folyik be, mikor adom ki, és hogy nem-e keletkeznek lukak, geppek, mert ha lukak, geppek keletkeznek, akkor ott jönnek a problémák. Akár ezek nagy problémák is elmehetnek, annyira berág ránk az egyik beszállító, hogy egyszerűen nem szállít, mivel nem fizetek neki mondjuk áruszámlát. És ez nem jó, mert akkor beleviszem magamat egy olyan spirálba, hogy nincs árum, nincs mit eladni, nem lesz árbevételem, elégedetlenek a vevők. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni, növekvő szakaszban a pénz áramlására, a cash flow-ra, és érdemes egy külön tervet erre készíteni. Következő kulcs kártyám, az a kintlévőség és a kintlévőségnek a kezelése, de ugye a tartozik követelnél, annál a kártyánál annyira belendültem, hogy ezt is elmondtam, és elmondtam azt, hogy kell rá, hogy legyen egy rendszered, nem csak adhok, nem csak eszünkbe jut, nem csak év végén, amikor a könyvelő orrod elé dugja, hogy nézd, ezek a ki nem fizetett számlá itt vannak, akár ebbe, akár abba az irányba. Tehát, hogy rajta tartani a szemünket, és ebből is egy rendszert csinálni, hogy áramoljon a pénz, mert semmi nem fontosabb, mint a pénznek az áramlása. A következő kártya a hitel. Több helyen érintettük már a hitelt, tagi hitelnél is, privát hitel is lehet hitel, ami hatással van a saját cégünk életére, mivel kis vállalkozók vagyunk, általában mi finanszírozunk a cégünket, és nem a részvényesek dobják össze a tőkét. Forgóeszközhitelről mondtam, hogy szerintem az egy okos hitel, amikor a jó és a rossz hitelekről beszéltem, hiszen abból tudunk árbevételt termelni, azt is megemlítettem, hogy a NAV is képes minket hitelezni, ha kérünk tőle részletfizetést, úgyhogy a hitelt azt kivégeztem a korábbi kártyáknál, és csak arra tudnék biztatni mindenkit, hogy tegye magát hitelmentessé, és annyira jó és békés állapot, hogyha nyugodtan alszunk, és egész más az életünk egyenlege, és nem csak a cégünk pénzügyi egyenlege, hogyha hitelmentesek vagyunk. Már csak két kártyám maradt, ezen egy pár kulcs szó van, nem is kulcs szó, inkább a környezettel kapcsolatosan kulcs cégek. Ugye a NAV-ról már sokat beszéltünk, régen APEC volt, én még néha az APEC-ot emlegetem, akik felé ugye az ÁFA fizetés kapcsán, vagy akár részletfizetés kapcsán emlegettük őket a hiteleknél. De vannak más szervek is, akik felügyelnek minket, például a fogyasztóvédelem. Hát igen, amilyen termékeket forgalomba hozhatunk, és hogyha ott valami minőségi nem megfelelőség van, akkor a fogyasztóvédelemmel kerülhetünk kapcsolatba, és általában nem nekünk szokott igazunk lenni. Egy-két bírságban mi is belefutottunk, mert a terméknek a minőség, amit importáltunk, nem volt megfelelő, nem rendelkezett olyan szertifikétekkel, ami a fogyasztóvédelem szerint kellett volna, hogy rendelkezzen. Egyébként ez ilyen gyúlékonyságra utaló sztori volt, azt hiszem, valamilyen állarc esetében. Van még két cég, nem is szervezet, akit nagyon szeretek, már elhangzott az egyik neve, az Opten, ahol én szeretek megnézni más cégeket és az ő eredményüket, eredménykimutatásukat. A másik ilyen pedig a Bisnod. Náluk ilyen cégfigyelés van beállítva, és én mindig kapok egy e-mailt, hogyha az általam megjelölt 10 cégnél, nyilván versenytársi környezet, amit itt a Bisnodnál monitorozunk, valamiféle változás áll be, például nem fizetett áfát, ezt is jelzi a rendszer, akkor tudom, hogy ott valami likviditási problémája van és gyengelkedik, vagy mondjuk a fogyasztóvédelem milyen járás van ellene, de hogyha nagyobb gáz van, akkor az is azonnal látszik a rendszerből, és jön róla az automatikus e-mail. Érdemes egyébként a Bisnod Opten szolgáltatásait is igénybe venni, és nekik vannak olyan minősítéseik, díjaik, amikkel pedig egy fogyasztói bizalmat lehet elnyerni, hogyha így a pénzügyi tudatosságod eredményeként mondjuk egy Bisnod vagy egy Opten besorolja a cégedet egy jó kategóriába, mondjuk egy A+, vagy 3A, nem is tudom pontosan, hogy vannak a minősítések, egy jó pár ilyen oklevél ki van már nekünk is rakva, mert az évek során sikerült annyira tudatossá válnunk a pénzügyi munkába, hogy ezt ezekkel a díjakkal jutalmazták, és ezek a díjak nem csak díjak, ezek arra jók, hogy egy nagyon jó partneri kapcsolatot tudsz kialakítani bárkivel, vevővel, beszállítóval, tehát érdemes akár őket a díj oldalról is megközelíteni, vagy az információ oldalról is. Nyilván vannak ingyenes rendszerek is, ezek a .gov-os oldalak, ahol egy e-beszámolót megnézhetsz, tehát egy adott cégnek a pénzügyi beszámolóját, de hogyha egy kicsit komolyabban foglalkozol, akkor Opten és Bisnod, akik nagyon sokat tudnak neked segíteni. És eljutottunk az utolsó kártyáig, és az utolsó gondolatig, ami az exit szó áll ezen a kártyán, ami azt jelenti, hogy exitálni, kilépni a cégből, egy olyan céget felépíteni, ami önjáró, tulajdonos közreménykedése nélkül működik, azaz eladható. Nagyon sok fiatal vállalkozónak is az álma, meg startupnak is az álma az, hogy kurva gyorsan egy eladható céget építsen, és azt mondjuk megvegye a bárki, Microsoft vagy akárki, és rövid idő alatt egy hatalmasat kaszáljanak. Nyilván ez is lehetséges, hogy rövid idő alatt egy annyira jövedelmező céget építenek fel, hogy erre valakinek nagyon fáj a foga, és azért nagyon sokat fizet. De egyébként a saját szabadságunk érdekében is érdemes felépíteni egy ilyen céget. És ha már kimondtam az exit szót, akkor így zárszóként egy könyvet ajánlanék nektek, szintén magyar szerző, Molnár Szabolcs írta. Az kvázi egy biblia, egy jól működő és eladható és önjáróan működő céghez. A címe Exit, egyébként egy zöld könyvről van szó. Hát nekem nagyon nagy örömömre szolgált, hogy elmesélhettem így a 25 év tapasztalatából azt a 25 kulcsterületet és kulcsszót, aminek az ismerete, tudása és gyakorlatban való alkalmazása abban segített, hogy függetlenné váljak a cégemtől, anyagilag is függetlenné váljak a cégtől, és azt gondolom, hogy ha ezt a képet, ezt a puzzle-t te is kirakod, és mind a 25 kocka a te cégedbe a helyére kerül, akkor egyszerűen nem fogod tudni elkerülni az anyagi sikert. Nagyon-nagyon jó munkát hozzá!